Engem baj a színházban soha nem ért. Tehát azt ismerem. Azt a nyelvet beszélem, ott tudom, hogy mire számíthatok, ott biztonságban vagyok, és az egyetlen hely, ahol nem kell foglalkozzak a világ bajával. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik sose fognak velem dolgozni, mert bizonyos helyzetekben lehet, hogy nagyobb a szám, vagy kiállok olyan dolgok mellett, amik nekik nem tetszenek. Valahogy én ezen teljesen jól el vagyok. Én azt gondolom, hogy nekem azzal kell dolgozni, akivel dolgom van, és aki meg azért nem akar velem dolgozni, mert más gondolunk alapvetően a világról, és nem kíváncsi arra, hogy én miért gondolok mást, mint ő, akkor azzal nincs dolgom. Alapvetően én egy közösségi ember vagyok, és egy csapatjátékos. De nem mindegy, hogy milyen csapatban. Tehát, hogy közben meg bennem van azért nagyon sok szabadságvágy, és hogyha azt érzem, hogy ez már nem az a közösség, ez már nem az a csapat, akkor én elmegyek.
Több év szabadúszás után választotta ismét a társulati létet. Jó csapatjátékosnak tartja magát, olyannak, akire számíthatnak társai. Szerinte a színháznak az emberről kell szólnia, nem politizálnia kell, hanem reflektálnia a világra. De most olyan világban élünk, amelyben mindent átsző a politika. Szereti elsimítani az ellentéteket, megtalálni a közös érdekeket. Azt mondja, ha nem színész, akkor biztosan mediátor lenne. De hát színművész méghozzá az egyik legismertebb, legfoglalkoztatottabb az országban, aki otthon érzi magát a filmben, a televízióban, a szinkronban is, de mindent felülír a színpad. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelynek vendége Kovács Patrícia, a Víg Színház művésze. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Néhány nappal Morcsányi Géza halála után találkoztunk, a műfordító, dramaturg, szerkesztő, a Magvető Kiadó korábbi igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Színházi Élet meghatározó alakja volt, akiről Kovács Patrícia is megemlékezett közösségi oldalán, így erről kérdeztem őt először.
A Morcsányi Géza nekem a főiskolán volt műelemzés tanárom. Szerintem az egész osztály szerelmes volt belé. És a Kemény István idézet, amit kiírtam róla, az is arról szól, hogy egy olyan súlyú ember volt, egy olyan elképesztő kisugárzással, és tudással, és bölcsességgel, és finomsággal, és lenyűgöző elme. És egy gyönyörű ember volt. Én nekem, ami így beugrik róla, hogy ülünk a főiskolán, meg se szólalunk 3 órán keresztül, csak hallgatjuk, ahogy Bulgakovot, Csehovot elemez nekünk, és közben gyönyörű és magas, és gyönyörű kezei vannak, amivel úgy gesztikulált például, mintha táncolt volna. Tehát az egészben volt valami egészen lenyűgöző. A közelében lenni és hallgatni őt. És ez volt a főiskolai élményem vele, és aztán a Radnótiban, amikor a Térei Jánosnak az asztali zenéjét ott bemutattuk, és akkor ő volt a fő dramaturgia ugye a Radnótinak, tehát azt az egészet végig kísérte velünk, azt a próbafolyamatot. Az akkor egy nagy vállalás volt, azt hiszem az első között voltunk, aki színpadra alkalmaztuk a Téreit, és abban a Géza nagyon, nagyon jelen volt, és végigkísért minket. Úgyhogy, és aztán én átvettem ott egy szerepet egy Molnár Ferencben, abban már csak úgy rám nézett, és mondott egy-két dolgot, de jó volt a közelében lenni, hogy örülök, hogy ismerhettem.
10 évig voltál szabadúszó, 10 év után kerültél vissza a Víg Színházba, és ez egy nagy vágyad volt, erről beszéltél többször is. Fontos neked az, hogy társulatban légy? Most azért a különbséget megtapasztaltad. Nyilván mindennek vannak előnyei, hátrányai. Jó a társulati lét?
Igen, mindennek van előnye és hátránya. Én azt gondolom, hogy alapvetően egyébként én egy közösségi ember vagyok, és egy csapatjátékos. De nem mindegy, hogy milyen csapatban. Tehát, hogy közben meg bennem van azért nagyon sok szabadságvágy, és hogyha azt érzem, hogy ez már nem az a közösség, ez már nem az a csapat, akkor én elmegyek. Ősvezető is voltam, tehát én hiszek ebben és büszkén vittem, emlékszem a Bartók Béla 141-es úttörőcsapat zászlaját. Tehát én ezt szeretem, amikor együtt dolgozunk, és én azt gondolom, hogy egy hasznos tagja vagyok bármilyen csapatnak. Viszont mindig van egy pont, amikor azt érzem, hogy nem tudok olyan zászlókat vinni, ami meg már nem az enyém. És akkor én abszolút elmegyek, és arra gondolok, hogy nekem mi a jó. Ezért van az, hogy én azért sok helyen megfordultam, remélem, hogy ezeken a helyeken jó érzések gondolnak rám, és valahogy megértik a döntésemet, hogy van egy pont, amikor én már nem tudom másnak a szekerét tolni. De szekeret tolni és zászlók alatt lenni, az nagyon jó, amikor az jó.
De hát azért azt szokták mondani, hogy egy próbafolyamat, vagy egy társulatban lenni, azért ez nem egy demokratikus gyalogtúra. Tehát ott azért komoly hierarchiák vannak.
Persze, nem egy demokratikus, de egy közös gondolkodás, akár egy darabról, akár egy színházról, akár egy mit vegyünk elő, mit ne vegyünk elő, kinek hogy segítsünk, ki van bajban, hogy fogjunk össze. Ezeket nagyon jó együtt tenni. Én szeretek büfékben lenni, én szeretek öltözőkben órákig még beszélgetni, és összeszedni embereket. Bennem lakik egy mediátor, és minden közösségben egyszer ezt a posztot találom meg, hogy hogyan lehet összeegyeztetni az érdekeket, vagy az ellentéteket. Ha nem színészettel foglalkoznék, akkor biztos, hogy ezt csinálnám.
Majd a színész szakmáról egy picit később még kérdezlek, de eléggé polarizálódott a színész világ is, nem csak az SFV-re gondolok, hanem úgy általában a társulatokra. Mennyire bélyeg az valakin, hogy melyik szekértáborban játszik éppen? Elestél-e például olyan televíziós szerepektől és egyéb lehetőségektől, amelyek lennének, hogyha nem a Víg Színház társulatának tagja lennél?
Nem is a Víg Színház. Tehát ez még hamarabb hozom már ezt a fajta bélyeget. Igen, tudom, hogy vannak olyan emberek, akik sose fognak velem dolgozni, mert bizonyos helyzetekben lehet, hogy nagyobb a szám, vagy kiállok olyan dolgok mellett, amik nekik nem tetszenek. Igen, pontosan tudom, hogy vannak olyan színházak, vagy vannak olyan filmes producerek, rendezők, akik nem fognak nekem munkát adni, még akkor sem, ha egyébként én lennék esetleg a legalkalmasabb arra, hogy eljátszom azokat a szerepeket. De valahogy én ezen teljesen jól el vagyok. Én azt gondolom, hogy nekem azzal kell dolgozni, akivel dolgom van, és aki meg azért nem akar velem dolgozni, mert más gondolunk alapvetően a világról, és nem kíváncsi arra, hogy én miért gondolok mást, mint ő, akkor azzal nincs dolgom. De nekem azért vannak nagyon olyan élményeim, főleg színészektől, akik egészen máshol szavaznak, vagy egészen más gondolnak a világról, hogy nagyon-nagyon jól tudunk együttműködni. Kifejezetten tisztelettel és szeretettel, és egyébként igazi elfogadással. Nekem azért nagyon sok bajom van egyébként azzal, hogy mennyire nem halljuk meg a másikat. És én például szeretek, kifejezetten szeretek kemény, jobboldali, keresztény kollégákkal együttműködni, és megérteni, hogy ők miért ezt gondolják a világról, én meg miért nem, és több vagyok attól, hogy őket meghallgatom, és ők meghallgatnak.
Fordítva is előfordult, hogy kaptál egy nagyon jó ajánlatot, de azért nem mentél el, mert az, amiről szól, vagy akik részt vesznek benne, azok egészen másként gondolkodnak, és nem akartál konfrontálódni?
Én ilyet nem csináltam. De mentem el olyan intézménybe felolvasni olyan kollégával, aki többen mondták, hogy de most te ezt miért adod a nevedet. És mondtam, hogy azért, mert én bebizonyítom, hogy én úgy tudok dolgozni, olyan szorgalommal és figyelemmel, hogy másképp fog utána rólam gondolkodni. És ez így is lett, eltöltöttünk egy napot, nem fog mondani nevet, hogy ki. Eltöltöttünk egy napot, és azt mondta, hogy úristen, hogy ő nem is gondolta volna, hogy velem ilyen jól lehet együtt gondolni. Mondom, nem kell abból ítélni, hogy tehát ha megismersz, akkor tehát attól félünk, amit nem ismerünk, azzal vagyunk zavarba.
Az, ami körülvesz minket, a világunkat, azt le tudod tenni, amikor bemész a színházba? Nem viszed magaddal az egész napot? Befizettem a számlát, mi van a gyerekkel, amit hallottam a hírekben.
Napon fénypontja. Tehát, hogy is mondjam, csak nehéz néha elindulni, és nagyon nehéz még a gyerek, hanem átadni nagyinak, apukájának. Tehát sokszor esem be, és sokszor nehéz elindulni, de azt kell mondjam, hogy a legjobb dolog az 7-től 10-ig történik velem, mert akkor végre nem kell semmi mással foglalkozzak, csak azzal, ahol a leginkább otthon érzem magam. Ez régen nem így volt, de most az elmúlt években már az van, hogy engem baj a színházban soha nem ért. Tehát azt ismerem. De legyen az a Víg Színházban, vagy legyen bárhol, bármelyik másik színházban. Azt a nyelvet beszélem, ott tudom, hogy mire számíthatok, ott biztonságban vagyok, és az egyetlen helye, ahol nem kell foglalkozzak a világ bajával, meg azzal, hogy, hogy mondjuk a sárga csekkeket befizettem-e, vagy nem, vagy éppen mivel úszom el. Én mindig a színpadon leszek. És ez konkrétan a színházról szól, tehát én nagyon szeretek forgatni, rádiózni. Azt a fajta otthon érzetet, az csak egy színházban kapom meg.
És ez egy technika, ez kialakul, vagy ezt ösztönösen tudod rögtön az első pillanattól kezdve így működtél?
Nem működtem mindig így, mert meg akartam nagyon felelni annak a helynek, ahol éppen vagyok. Tehát amikor még az ember azt érzi, hogy így leng a kalapja a fogason, addig úgy nem tud megérkezni. De ez most már nálam nincsen. És például, amikor olyan igazán elvonulós, fontos próbákat csinálunk, mint mondjuk most a Bodó Viktorral volt a Kastély, vagy az Inkognitó, amit tavasszal próbáltunk be a Szőcsartúrral, akkor konkrétan kikapcsolom a híreket, kikapcsolom az értesítéseket, és csak az jön be, ami a legfontosabb. És kifejezetten azt érzem, hogy mennyire jó, hogy ide be lehet menni, becsukni az ajtót, és csak Kafkával foglalkozni, meg egymással, és hogy mennyire jó, hogy ez nekünk van, és én ezért milyen hálás vagyok. Mert egyébként mindenhol máshol egyszer nem értem, hogy mi történik körülöttem.
A próba folyamat, az fontos számodra? Elkészül egy előadás a premierre? Azt mondják, vannak olyan színészek, akik nagyon nem szeretik a próbát, vagy a próbának bizonyos szakaszait, és vannak, akik meg azt mondják, hogy az a legszuperebb.
Én éveken keresztül gyűlöltem próbálni, és csak azt élveztem, amikor már a főpróba héten már fénybe, hangba, ruhába vagyunk, és már nem fogják megállítani, és ez szólt görcsről, zavarról, türelmetlenségről a kollégáim felé, tehát magammal, tehát minden bajom volt, és kifejezetten azt gondoltam, hogy én igazából úgy szeretnék próbálni, mint egy ilyen beugró, hogy próbálják be a többiek, és amikor kész van, akkor így beállok. Vagy, tehát, hogy én nagyon türelmetlen voltam magammal, meg az egésszel. És fura mód, ez megváltozott az elmúlt egy-másfél évben. Kifejezetten elkezdtem szeretni próbálni, és elkezdtem jól próbálni.
Mit jelent
az? Ez azt jelenti, hogy például bátran fullba nyomom a kretént, vagy bátran rossz vagyok. Bátran vállalom, hogy rosszul csinálok meg egy megoldást, vagy nem értek, vagy fennakadok. Ezeket a dolgoktól én például azért is voltam türelmetlen, mert zavarban voltam, hogy mi van, ha rossz irányba indulok el, mi van, ha felsülök, mi van, ha nem tudok megcsinálni egy instrukciót. És akkor ezt az ember elfedve, hogy ugye ez ne derüljön ki, hogy igazából fél, vagy igazából zavarban van, vagy bizonytalan saját magában, így felülviselkedi. És
megpróbálja megúszni valahogy?
Igen, megúszni. És ráadásul van egy ilyen magyar színész betegség, hogy nagyon sok színész azt mondja, hogy jó, majd kap egy instrukciót, jó, majd megcsinálom, majd hozom. És egy olyan másfél éve egyszerűen elkezdtem annyira szeretni, hogy vagy így kiteljesedni magamban, a koromban, a nőiségemben, a színészetben, hogy kifejezetten az van, hogy bármit gátlástalan vagyok, rossz, most ezt a jó értelemben mondom, a gátlástalan, meglepő, váratlan, szabad és bátor, tehát, hogy most én nagyon-nagyon szeretek próbálni, és most az utóbbi időben az volt, hogy ja, csak nem utassuk be, mert véget ér az, hogy be lehet menni próbálni, és hirtelen már készen lesz, és a kérdésre válaszolva egyébként nem a premierre, hanem mondjuk az 5., 6., 10. előadásra, jó, ha jól dolgozunk, de hogy egyszer csak készen lesz, és egyszer csak már ez a pici közösség, ez nem napokat fog együtt tölteni, nem csak esténként beesünk. Úgyhogy ebben nem ez teljesen megfordult. Ez a...
Mennyire figyeled magad előadás közben? Van olyan benned, hogy hú, itt máskor nevetni szoktak, most meg nem. Vagy ez a csend más, hogy mindig zizegnek. Szóval, hogy ezt érzi az ember?
Ez is változott. Eddig nagyon érzékeltem, és nagyon zsűriztem magamat közben. Meg a nézőket, meg a kollégáimat. Hogy mindig volt egy ilyen felettes én, amelyik kívülről ezt az egészet nézi. És azt is teljesen elengedtem. Tehát azt kell mondjam, hogy egy nagy fekete tömegként érzékelem. És ha csak nem olyan vígjátékról van szó, ahol annyira fontos, hogy ők milyen tempóban nevessenek, mert különben egyszerűen, ha ritmust vesztünk, akkor... Tehát ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy mi jól dobjuk fel a poént, és azt ők jól értsék meg. Egyébként teljesen nem foglalkozom azzal, hanem olyan, mint egy ilyen plexi. Csak magammal és a társaimmal vagyok.
Azt érzed, mert szerintem egy profi színész érzi, hogyha aznap este nagyon jó volt, vagy most nem voltam olyan jó, azt érzed? Vagy kell, hogy valaki mondja? Van olyan kell. Ember egyébként, akinek elhiszed?
Kevéseknek, de azoknak igen. Szerintem kell, mert szerintem mi nagyon becsapjuk magunkat. Sokszor nem az van, hogy akkor vagy jó, amikor te belül jól érzed magad. Tehát ebben van valami furcsa perverzió mondjuk a színészetben. Hogy mondjuk például vannak helyzetek, ahol mikor nagyon jól esik sírni és szenvedni. És azt hiszed, hogy oda tettem, és hogy mi minden mozdult meg, és hogy ömlöttek az érzelmek is, nem tudom. És úgy éled meg a színpadon, hogy azt a mindenit, tehát ez a magas iskola, és hogy ezt így kell. És közben nézőként ülsz, és azt érzed, hogy aha, hát én látom, hogy ez a színész egyébként nagyon élvezi, de én kívül maradok, mert túl sok. Mert hogyha egy színész mindent megmutat, akkor a nézőnek már a néző nem dolgozik olyan értelemben, hogy nem tudom, érthető vagyok-e, hogy
nem gondolkozik.
Nem kell gondolkodni, egyből megkapom, akkor viszont azt is lehet élvezni, mint egy ilyen alkotás, csak közben meg mindig eszembe jut az Udvars Dorottya, aki amikor ott voltam még új színház a stúdiós, amikor a Jó embert keresünk, Brechtet próbált, és csodálatos volt benne, és ő mondta, hogy mindig az utolsó pillanatban valamit vissza kell fogni, hogy a nézőnek is maradjon. Nem mindent odaadni, mert akkor ő nem lesz megmozgatva emocionálisan, hanem csak nézi, mint egy műalkotást. De mindegy, kavarkok ide, oda, amoda, de hogy ezért én nem feltétlenül gondolom azt, hogy mi jól meg tudjuk ítélni azt, hogy mikor vagyunk jók, és mikor jó egy előadás. Bizonyos dolgokat érzünk. Nyilván érzékelem, amikor hiba van, szöveg, baki, egyebek, bármi, egy kellék nem úgy viselkedik, ahogy kéne, vagy nem kerül be. Tehát, hogy ezeket érezzük, de az, hogy én mikor vagyok jó, nem foglalkozom ezzel. Nem, mert szerintem nem látjuk magunkat kívülről. Meg nem is fontos az. Az egy másik kérdés, hogy én mikor érzem úgy, hogy én most nekem jól esett játszani. Ez sokkal fontosabb, mint hogy jó voltam, vagy nem voltam jó, hiszen ül 1000 ember a Vígszínházba.
Kell idő előadás után, hogy leengedj, tehát foglalkoztat, még azt mondják, talán Súlyok Máriáról mondták, hogy ő tulajdonképpen az egészet újra játszotta otthon fejben.
Nekem vannak olyan darabok, ahol egyből már a tapsnál már máshol vagyok, és már azon gondolkodom, hogy még mi minden dolgot kell elvégeznek, és hogy hogyan tudok minél hamarabb kimenni. És aztán vannak olyan darabok, ahol meg kifejezetten azt gondolom, hogy meg kell adjam magamnak azt az időt, amíg egy picit úgy egyedül vagyok. És ez lehet úgy is, hogy akár az öltözőben csak úgy egy kicsit lassabban készülök el, vagy lassabban szedem le a sminket, vagy megadom a módját annak, hogy még egy kicsit úgy megülök, vagy a kollégáimmal még otthon adunk, és megisztunk egy teát, vagy egy pohár bort, és nem rohanok. Miközben hazaérhetnék hamarabb, vannak olyan szerepek, és vannak olyan alkotások, amik, és ez nekem most itt az elmúlt időszakban az Inkognito és a Kastélyen, vagy például a Dzsungelkönyv, amiben átvettem a Bagirát, és az is olyan, hogy úgy nem tudok onnan úgy csak úgy elrohanni, ott még akkor egy kicsit úgy át kell gondolni az egészet, és ha van valaki, aki szintén ott marad, akkor az a jó közösen átbeszélni, de jó néha csak úgy egyedül üldögélni az öltözőbe. Tehát most már nem rohanok el. Ennél én sokkal rohangálósabb voltam, de mondtam, most velem sok minden változás van. Így a színészettel kapcsolatban egészen másképp vagyok. De például, amikor szabadúszó voltam, és az Orlaival ugye rengeteget utaztunk vidékre. Volt olyan hónap, amikor 4-5 helyen is voltam az országban, vagy határon túl. Ott meg azért nincsen ez, kicsit ez az, ott még ott maradni, mert ott meg van ez a tájbusz élmény, hogy ott kilométereket utazunk együtt végig, ott meg a csapat az úgy állt össze, hogy tényleg keresztül kasul az országban.
Az egy nagyon intenzív közösségi élmény. Akkor három előadást említettél most ebből a Kastélyi Inkognitó újabb, ugye, a Dzsungelkönyve, meg hát egy legendás előadás. Igen. Például, amikor egy ilyen régóta futó darabot átveszel, akkor nyilván láttad te is többször, akár persze, a gyerekkel is, hogy van egyfajta prekoncepció. Én ezt nem szeretném, én ezt teljesen lehet szűz szemmel, szűz aggyal bemenni, egy ilyen szerepet átmenni?
Nem lehet. Nyilván nem lehet. Én a kútvölgyi féle bagirán nőttem fel. Hát az nyilván az emberbe beleég. Nagyon meg voltam hatva ettől egyébként, hogy ezt megkaptam. És nagyon érdekes volt, hogy fontos volt a színháznak, hogy ez ne egy olyan átvétel legyen, hogy akkor most egy-egy ember beugrik, hanem csináltak egy ilyen nagy frissítést, tehát azt hiszem 10-en vettünk át szerepeket itt a főiskolásoktól elkezdve, jött a Stoll András, a Medvecki Balázs, új Mauglik, tehát hogy sokan, Ötvös Andris, sokan vettünk át, és akkor a színház azt mondta, hogy legyen erre egy hét, 10 nap, amikor ugye rendesen bepróbálódik, és a Hegedűsdi Géza, ennek a darabnak a rendezője, azzal kezdte, hogy összehívott mindenkit, ugye ott hirtelen rengeteg táncos, rengeteg főiskolás, dupla szereposztásban, tehát én is bementem, és be kellett mutatkozzak egy csomó embernek, mert nem ismertük még egymást, és akkor mondta, hogy akkor most mindenki mutatkozom meg mindenkinek, és azt mondta, hogy most akkor ezt rátok átalakítjuk. Tehát nekem nem kell a Kutvölgyi Erzsébetet, vagy a Majsai Nyilas Tündét, vagy az Igó Évát, aki szintén játszotta. Tehát, hogy ez most legyen egy olyan bagira, amit én gondolok, és a Stoll legyen egy olyan való, amit ő gondol. Tehát, hogy egyszerűen az a nagyon-nagyon könnyen levette a vállamról azt a görcsöt, hogy én nekem hogyan kéne megfelelnem a bagiraságnak, vagy amit ebben az országban ez jelent. Hogy tényleg én azt gondoltam, hogy a Beszél a Szél, ezt csak úgy lehet elénekelni, ahogy a Zsike énekelte. És nagyon hálásak voltunk neki, hogy levette rólunk ezt a terhet. Igen. És aztán voltak olyan régi kollégák, akik meg nagyon-nagyon szépen segítettek. Tehát a Méhes Lászlónak a Káját, azt a Medvecki Balázzsal leketőzve, és hát azt végignézni, ahogy mondjuk a Laciból lévő pedagógus, mert ugye ő tanít a színművészeti zenés mesterséget évek óta, szóval hogy ő milyen módon adta át az ő Káját a Balázsnak, azt nagyon-nagyon szép volt nézni. Miközben például a Méhes az összeset játszotta. Tehát amikor mi beálltunk, akkor 1335. volt, és az mindegyiken ott volt a sziklán. És csodálatos volt, hogy így az új generációnak egyszerűen csak így segít, és felemeli magához a sziklára. Ez nagyon megható volt.
Te hogy viszonyulsz a fiatal kollégákhoz, a főiskolásokhoz? Te is fiatal vagy még, de mégis azért már egy
azért már nem annyira.
Másik generációhoz tartozol. Igen. Tehát emlékszel azokra a görcsökre, szorongásokra, amik benned lehettek, amikor bementél egy, nem tudom, Halász Judittal találkozni?
Bele pont nem, mert ő egy szuper cuki, de azért voltak olyan élményeim, ami után azt gondoltam, hogy ha én egyszer belőlem egy ilyen izmos nagy színésznő lesz, akkor soha nem fogok így viselkedni.
Tudsz ilyet mondani?
Hát igen, rólam nagy színésznő, amikor ilyen epizódista, ilyen kiemelt statiszta voltam csak még, és ilyen pályakezdőként, akkor jelmezes próbán vetetett le olyan ruhát, amiben nagyon csinos voltam. Azzal a felkiáltással, hogy na nem gondoljátok, hogy egy utolsó kis senki jobban nézzen ki a színpadon, mint én.
És ilyenkor mit csinál az utolsó kis senkinek nevezett?
Utolsó kis senki rendkívül rosszul érzi magát, elvörösödik, és szégyeli, és néz körbe, és senki nem áll ki mellette, hanem felpattan a jelmeztervező, és leszedi róla a ruhát. És akkor ezek azok a pillanatok, amikor azt érzed, hogy na, ha én egyszer ezt ott leszek, és akkor én soha nem fogok így viselkedni senkivel. Én kifejezetten keresem, és jelen vagyok például itt a színházban, a fiatalok társaságában. Most úgy fiatalok, tehát ez ilyen főiskolások, vagy nemrég végzettek. Én nekem kifejezetten van egy ilyen megközelíthető személyiségem, amiben azt gondolom, hogy mi nagyon tudunk egymástól tanulni. És nagyon sokat jelent szerintem az egy fiatal színésznek, vagy színésznőnek, hogy érinthető egy idősebb nő, és kíváncsi. Például itt az említettük a Halász Jucit, ő például egy elképesztő kíváncsi lény. Mindent néz, és mindent fogyaszt, és mindent olvas. De az Igó Éva is ilyen egyébként, hogy ő is nézi a kollégákat, simán ülhetnének otthon is, örülhetnének, hogy nem kell bejönni a színházba, de jelen vannak, nem mindenkiről tudom ugyanezt elmondani, de én abszolút, tehát nekem van egy szabad estém, akkor biztos, hogy egy kollégámat elmegyek és megnézem, amikor mondjuk a gyerekem az apukájával van. Engem érdekelnek a fiatalok. Hát az lenne jó, amíg sok helyre tudnék menni, ennél sokkal többet szeretnék járni, de hát én nekem azért havi 20 előadásom, 25 is néha van.
Hiszen nem csak a Víg Színházban, hanem megtartott oda.
Még maradtak a szabadúszó létemből darabok, amik azért lassan majd csökkenni fognak, de hát örülök ennek, hogy ennyi dolgom van, tehát egyébként sokkal több mindent néznék még.
Beszéljünk egy picit a közéleti szerepvállalásodról. Először arról, hogy vajon lehet-e politikus a színház, vagy lehet-e politikus a színész. Ugye annak idején, amikor volt az SZFE körül az átalakítás, a botrány, ami aztán mellékáként nagyon súlyosan érintette Máté Gábort is, és a Katonát is megbélyegeztek, és Zaklató Színháznak neveztek, és te éppen a Máté Gábor tanítványa vagy, hiszen az ő osztályban végeztél. Szóval nyilván az ember az alma materéért kiáll, de nem tartasz attól, hogy azzal, hogy ennyire exponálod magad, vagy határozottan állást foglalsz valami mellett, vagy valami ellen, azzal egyfajta céltáblává is válhatsz?
Mivel bennem azért egy forradalom már nem lakik, tehát nem vagyok olyan, mint az Áron, a Molnár Áron, akinek nem tudom, hogy a színészi életével mi lesz, mert már annyira erőteljesen van a noárság. De bizonyos helyzetekben meg muszáj megszólalni, vagy muszáj egy Pride-ot megnyitni, tehát nekem ezek nagyon fontosak. Tehát amikor tudok, akkor ott vagyok. Sokkal több helyen tudnék még megszólalni, csak azt is érzem, hogy ha mindenhol, minden ügyben, akkor az kigyöli egymást. Én az alapítvány tevékenységem is az a Suhonyra és a TASZ-ra korlátozódik, és nemet mondok minden egyébnek, miközben nagyon sok helyen szeretnék még segíteni, csak azt érzem, hogy fókuszálni kell, mert hogyha mindenhol ott vagyunk, akkor ez nem tesz jót egyik szervezetnek se, és nekem így emberi jogilag ez a két szervezet az, ami mindent lefed, és azt gondolom, hogy ott tudok hasznos lenni, tehát én semmi más nem vállalok, és bizonyos tüntetésekre sem megyek el, mert azt gondolom, hogy most menjen más, mert nem kell az, hogy a Kovács Patricia már megint ott van és mond valamit, tehát hogy kifejezetten visszafogom magam, miközben soha nem tudnék úgy beleállni, mint a Noir. Én azt gondolom, hogy egyébként a színházban, vagy a színházi előadásokban nem kéne politizálni. Mondjuk ezt gondoltam 20 éve, vagy 30.
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, kell reflektálni a színháznak arra.
Igen, ami történik, igen. De most meg már azt gondolom, hogy mivel egy olyan országban élünk, ahol minden át van politizálva, a közélet át van politizálva, ezért nem lehet, hogy ne legyen a színházban is valamiféle reflekció, hiszen a színház az emberekről szól. Svájcban, pont Svájcot mondom, mert ott élnek ismerősök, ráadásul az egyik ott politizál. Ott teljesen mindegy, hogy kik a politikusok, mert ott nincsen átpolitizálva ilyen értelemben a közélet. Működik az ország, vagy nem működik az ország, csak a számok számítanak. De ez nálunk nem így van. Innentől kezdve nem lehet úgy csinálni a színháznak, hogy ez valamilyen módon nem mutat tükröt. Csak az egy kérdés, hogy ezt milyen ízléssel, meg milyen plakátszakban, vagy hogyan tesszük. De beszélni a színháznak az emberről kell. De ha mi meg egy olyan országban élünk, ahova mindenhova beszivárgott a politika, akkor kell a politikáról is.
Mindenbe beszivárgott a politika. Mi nagyon sokat foglalkoztunk a Szabad Európában, különösen a választások előtt megnéztük az elmúlt 12 év, főleg a NER oktatás, egészségügy, szociálpolitikai lépéseit. Te anya vagy, iskolás gyereket nevelsz. Mit szólsz ahhoz, ami most az oktatásban zajlik? Mit szólsz a gyerekek kiállásához, a pedagógusok helyzetéhez? Hogyan képzeled el a gyereked jövőjét ebben az oktatási rendszerben?
Én megtettem azt, hogy az egyedüli luxus az életemben az, hogy a gyerekem nem ebben az oktatási rendszerben tanul, hanem ameddig tudom, addig nekem befektetésként gondolok arra, hogy ő egy olyan iskolába jár, ahol van tandíj. Egyszerűen azért, mert mert nem akartam ebbe a rendszerbe beletenni őt. És addig oda fog járni, ameddig én ezt nem tudom, ezt létre tudjuk hozni az apukájával. De ennek ellenére nyilván van véleményem. Viszont most egyetlen egy dolgot mondanék. Elég nagy lehet a baj, hogyha gimnazista gyerekek azt gondolják, hogy az utcára kell menni, és ki kell állniuk a tanáraikért. Szerintem az egy olyan határ, amit én nagyon remélem, hogy azok a politikusok, akik ebben döntéshozóak, azok azért az egyébként úgy érzékelik, és egy kicsit azért rosszul érzik ettől magukat. Mert ez egy olyan generáció, akikkel már nem lehet szórakozni. Egészen lenyűgöző volt és idegrázós, ahogy ezek kiálltak a saját tanáraikért, miközben egyébként normális esetben gyűlölnie kéne, és az kéne, hogy iskola kerülőek legyenek, hiszen abban a korosztályban vannak, vagy én úgy emlékszem annó kamaszkoromra, hogy akkor nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy a tanáraimmal egyébként úgy mi van. Azt gondoltam, amikor láttam ezeket a képeket, meg ahogy felszólaltak, meg ahogy beszéltek ezeken a tüntetéseken, hogy van remény arra, hogy ez egy jó hely legyen, mert gondolkodóak a fiatalok.
Társadalmi szerepállás egyik másik nagyon fontos része, hogy ez a Suhany Alapítvány, és erről szeretnék még itt a végén beszélni. Arra kérlek, hogy mondd el, hogy honnan jött az ötlet, és miért pont fogyatékkal élőkkel foglalkoztok, mióta, és arra is kérlek, hogy reflektálj, hogy vajon meg kell-e oldani a civileknek azt, amit az államnak kellene megoldani? Tehát hogy van itt az állam és a civil szerepvállalás aránya, fontossága?
Alapvetően azt gondolom, hogy a civilekre sokkal nagyobb szükség van, és sokkal inkább kell az embereket arra trenírozni, hogy nem mindig azt gondoljuk, hogy az állambácsi majd megold mindent. Szerintem ez a nép, ez erre van szocializálva itt az elmúlt nem tudom hány évben, hogy jaj, hát nem oldják meg, jaj, hát ilyenek a törvények, jaj, nem, és akkor nem csinálunk semmit. Miközben, ha tevékenyebbek lennénk a saját házunk előtti takarítással, vagy egy lakóközösségben, vagy egy iskolai közösségben, egyszerűen közösségiben gondolkodnánk, akkor szerintem ez egy sokkal jobb hely lenne. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően nem kellene folyamatosan azt gondolni, hogy az állam majd megoldja, mert hát lám, nem oldja meg. Ráadásul nem is tudsz akkor beleszólni abba, hogy mi, hogy menjen, hogyha mindig átadod az irányítást. Nagyon-nagyon fontosak a civilek, a legfontosabbak. A Suhany az úgy jött, hogy az én volt férjem amatőr futóként, maratonistaként eljutott egy-egy külföldi versenyre, ahova én is elkísértem őt, és azt láttuk, hogy ott más az összetétele egy futóversenynek. Tele van végtakiányosokkal, babakocsisokkal, túlsúlyosokkal, értelmi fogyatékosokkal, és hogy különféle szervezetek őket így kísérik. Az ember tényleg elmegy Bécsig, és olyan, mintha többen lennének. És nincsenek többen, csak nincsenek bezárva intézményekben, meg a saját közösségeikben, hanem sokkal inkább együtt mozognak akár, nem csak sport értelemben, hanem életvitelszerűen az épekkel. És a Péterre, amikor befejezte a politikai pályafutását, akkor azt gondolta...
Gusztus Péter,
igen, volt politikus, akkor azt gondolta, hogy csináljunk egy ilyen alapítványt. És ez egyszerre jött a mi házasságkötésünkkel, és akkor beletettünk 100-100 000 forintot, és azt mondtuk a Nesztémnek, hogy nem mikrót kérünk, hanem itt egy bankszámlaszám, és akkor gondoljátok, akkor nekünk ez a tervünk, és ez az álmunk, hogy legyen egy olyan hely, ahol megosztjuk valahogy a mozgás örömét, és csinálunk egy olyan alapítványt itthon, amit eddig csak külföldön láttunk.
Ennek most már?
Ez most a 13. év, azt hiszem. Na, olyan nagyon rossz vagyok a számokban. De igen, és akkor az volt, hogy akkor összejött olyan 500 000 forint itt az esküvőn, és az első évek azok azzal teltek, hogy mi voltunk a fő önkéntesek, és lényegében az egész úgy indult, hogy egyedül is végigfuthatsz a Margit-szigeten, de hogyha elmész és kísérsz egy látássérültet, vagy egy kerekesszékest, akkor az egy ilyen túl-in-van élmény. És mára ez 100 millió forintos éves költségvetéssel működő nagy szervezet lett, rengeteg önkéntessel. És lényegében sikerült összehoznunk azt, ami a leges-leges legfontosabb volt, hogy teljesen függetlenek legyünk az aktuális hatalomtól, mi soha semmilyen állami pénzre nem pályáztunk soha, de akár milyen oldal lenne se, mert a függetlenséget azt csak így tudjuk megőrizni, hanem az önkénteseinkkel, meg céges adományokból működik az alapítvány, és hát egy nagy sikertörténet, azt kell mondjam, hogy ahhoz képest, hogy, hogy hogyan indultunk most már.
És most már nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Ugye?
Hát ez a nagy terv, igen. Tehát ez a nagy terv, ez még azért nem tudott, mert itt azért a Covid meg a energiaárak. Tehát a Covid nagyon elvette a fókuszt arról, hogy vidékre is tudjunk terjeszkedni. És most ugye a legnagyobb kihívás az, hogy a rezsi, de a nagy terv az igen, hogy vidéken is sokkal több suhany jelenjen meg, mert nagyon sok olyan visszajelzés van, hogy ó, hát ez csak Budapestre koncentrálódik, és hogy de jó lenne itt is lenne. Úgyhogy ez a nagy terv.
És a színészi életedben mi a nagy terv, mi a következő nagy kihívás? Most az Inkognitó volt az utolsó.
Hát most elkezdek tavasszal próbálni valamit, amiről nem beszélhetek még, de az mondjuk egy olyan szerep és egy olyan rendező segítségével, ami mondjuk hasonlít arra, ami miatt én színész akartam lenni, vagy szóval emlékszem arra, hogy 18 évesen azt éreztem, hogy na, ha én egyszer majd 40 pluszos leszek, akkor azt egyszerre akarom játszani, és akkor ez most így lesz. Úgyhogy nagyon, nagyon boldog vagyok.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben Kovács Patriciával, a Vígszínház művészével beszélgettem. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!